Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk.
Szent háromság, egy örök igaz Isten, hozzád kiállt a te néped, és egy sóhajként fakad ki lelkünk, figyelj reánk, mert rád szorul a mi életünk, jöjj közénk boldogság forrása, és ne hagyj árván bennünket. Sok nyomorúság veszi körbe életünket, gyakran érezzük, hogy a bűnök árvízként borítanak be. Az is felsejlik bennünk, hogy nem sokára itt a vég, a mi végünk és a világ vége. Ingatag lábakon állunk, hiába valóság alávetve, szerelmes atyánk, te légy a mi erős bástyánk. Vedd körbe szereteteddel népedet, és újítsd meg veled kötött, Krisztus vére által megpecsételt szövetségünket, és ne ránk, hanem fiad érdemére tekints, Isten báránya. Mondd a mi lelkünknek, üdvösséget adok neked. Könyvembe beírtalak már. Vigasztaló Szentlélek, jöjj segítségünkre, hogy míg élünk, az üdvösséget éljük egyre inkább. Így tartsd meg és növeld hitünket. Így jelenj meg kegyelmeddel az ige hirdetője és a hallgatói szívében. Így kapcsolj össze bennünket szent közösségé, és így maradj velünk végig, míg bevezetsz a teljességbe, míg boldog lélekkel szemlélhetjük, hogy te vagy az alfa és az omega. Jövel, Szent Háromság Úristen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét. Ezékiel könyvének 21. fejezetéből az első 12 verset olvasom. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, vesd tekintetedet déli irányba, mondj szózatot délfelé és prófétálj a déli vidék erdeje ellen. Ezt mond a délen fekvő erdőnek. Hallgasd meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr. Én tüzet gyújtok benned, és az megemész téged. Megemész benned minden zöldellő fát és minden kiszáradt fát. Nem alszik el a lobogó láng, és megperzselődik benne minden arc déltől északig. És látni fogja minden élő, hogy én az Úr gyújtottam fel, nem is fog elaludni. Én azonban ezt mondtam. Ó, Uram, Uram! Ők azt mondják rólam, ez folyton példázatokat mond. Ezért így szólt az Úr hozzám. Emberfia, vesd tekintetedet Jeruzsálem felé, mondj szózatot a szent helyekről, és profétálj Izrael földje ellen. Mondd Izrael földjéről, így szól az Úr, én rád támadok, kihúzom kardomat hüvelyéből, és kiírtok belőled igazat és bűnöst. Mivel ki akarok írtani belőled igazat és bűnöst. Azért jön ki kardom hüvelyéből mindenki ellen déltől északig. Akkor majd megtudja mindenki, hogy én az Úr húztam ki kardomat hüvelyéből, nem is tér az vissza. Te, emberfia, sóhajtozz. Roskadozó derékkal, keservesen sóhajtozz a szemük láttára, ha majd megkérdezik tőled, hogy miért sóhajtozol, így felej. Egy hír miatt, amely, ha ideér, megdermed minden szív, elerőtlenedik minden kéz, elcsügged minden lélek, és minden térd vizes lesz. Íme eljön és beteljesül, így szól az én Uram, az Úr. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, úgy érzem, hogy nincs borzasztóbb dolog az ember életében, mint amikor a gyermekét bántják, vagy éppen az embernek a gyermeke sír. Még nehezebb a történet akkor, hogyha történetesen a szülőnek kell megfenyítenie, és kisebb vagy nagyobb sérülést okoz ez, főleg a lelkében. Milyen fájdalmas dolog ez. De tudjuk jól, hogy fegyelmezés nélkül nem tanul a gyermek. És tudjuk jól, hogy ha nincsen az adott időben megkapott büntetés, akkor soha nem fogja megtanulni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Mi a jó és mi a rossz. felnőttek gyakran hálásak gyerekkori szigorért. Egyszer találkoztam egy 70-en túli 80-hoz közeli emberrel, számomra még teljesen ismeretlen volt, és elkezdett beszélni fiatalkoráról, gyermekkoráról, és elmondta, hogy egy egyházi iskolába járt, és ott aztán volt szigor, mondta. De mindezt nem rosszallólag, nem bosszusan és fogát csikorgatva, hanem hálásan. Hogy annak köszönheti tartását, annak köszönheti azt, hogy elért valamit az életben, annak köszönheti a szigornak, hogy tudott teljesíteni, hogy volt kitartása a munkájába, hogy a pofonok után fel tudott állni. Mert aki soha nem kap pofont, az nem is tudja, milyen felállni utána. Igen, kellemetlen dolog, és nagyon rossz, sőt, fájdalmas. Annak is, aki adja, és annak is, aki kapja a szigorú nevelést. Azért beszélek erről, kedves testvéreim, mert egy szigorú ígét olvastam föl Ezékiel próféta könyvéből. Gyakorlatilag ugyanazt az üzenetet kétszer olvastam fel, hiszen először példabeszédben mondta el Isten Ezékielnek az ő lelke által az üzenetet. Példabeszédben mondta el, hogy tűz terjed ki a déli ország részre, a déli erdőkre, és minden fát megemészt, élő fát is, és száraz fát is egyaránt. Ezékiel azonban kifakad. Kifakad, és ez a kifakadás is eléggé beszédes, hiszen azt mondja Ezékiel, hogy ne példázatokban szóljon az Úr, hiszen ők, mármint a nép, azt mondják rólam, mondja Ezékiel, ez folyton példázatokat mond. Miért beszédes ez? Azért, mert elmondja ez a kis momentum, az, hogy milyen népnek prédikált Ezékiel. Elmondja, hogy olyan népnek prédikált, akik nem szerettek túl sokat agyalni és gondolkozni az üzeneteken. Olyan népnek prédikált, akik nem igen törődtek a lelki dolgokkal, ahogy a Szentírás, az Ószövetségi Szentírás mondja, olyan népnek, akiknek a szíve megkövéredett. És hiába mondanak példázatot nekik, ami egyértelmű egyébként, legyintenek rá és nem törődnek vele. Mert nincs idejük, nincs akaratuk, nincs energiájuk arra, hogy elgondolkozzanak Isten üzenetén. Ezért fakad ki Ezékiel, mert nyilván emögött a kifakadás mögött sok-sok profétai kudarc van, amikor beszélt, Isten által elmondott példázatokat mondott, nem konkrétan, nem az óruk alá dörgölve, hanem példázatokban, hogy gondolkozzanak rajta, hogy vigyék el a szívükbe, vigyék haza, és nyilván sok kudarc volt emiatt, és sok visszautasítás. A mai igénk egy példázat, és annak a példázatnak a magyarázata. Olyan ez, mintha Jézus Krisztus mondta volna a tanítványoknak, és utána megmagyarázza nekik. Szigorú ez az ige. Szigorú ez az ige, ahogy említettem már, mert számomra a 8. vers talán a legnehezebb, és akár azt is mondhatnám, hogy megbotránkoztató, hiszen ezt mondja az Úr a tanítás 2. részében, tehát nem a képes beszédben, hanem a konkrét, egyértelmű beszédben. Mondd Izrael földjéről, így szól az Úr, én rátámadok, kihúzom kardomat hüvelyéből, és kiírtok belőled igazat és bűnöst. És ugyanez megismétlődik a következő versben. Ki akarok írtani belőled igazat és bűnöst? Isten tehát kihúzza a kardját, magyarul a pusztító erejét szabadjára engedi, a haragját szabadjára engedi, és kiírt nem csak a bűnöst, hanem az igazat is. Ez már túl szigorú talán. Ez már túl szigorú, mert hogy van ez? Hogy lehetséges ez, hogy ilyet ír le a Szentírás? Hogy lehetséges az, hogy Isten ilyet tett? Az igazat és a bűnöst is megfenyegeti, hogy kiírtja. Feltehetjük a kérdést, a kritikai elme kérdését, és azt gondolom nem is kell túl nagy kritikai érzék hozzá, hogy föltegyük, hogy igazságos-e ez. Igazságos-e az, hogy ugyanúgy pusztul el a jó ember, mint a rossz ember? Igaz-e és igazságos-e, hogy aki nem érdemel büntetést, az is kap büntetést? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, el szeretném mondani, hogy nem csak Izrael életében és Izrael történetében volt ilyen, nevezetesen, hogy valakik vétkeztek, kitartóan, rutinszerűen, szenvedélyesen, folyamatosan, éveken, évtizedeken, sőt évszázadokon keresztül, és Isten kitölti a haragját, de nem csak a vétkezőkre, és nem csak a vétkezők leszármazottjaira, hanem mindenkire. Nem egyedülálló, ugyanis mi is egy olyan népnek a tagjai vagyunk, akikkel ez megtörtént, és amikor a történelmi tudatunk még olyan szinten volt, hogy transzcendensen is tudtuk szemlélni, tehát az Isten szempontjából is tudtuk a mi népünknek a történetét vizsgálni, valaki leírta ezt. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, hangzik a himnusz, és elsújtád villámaid dörgő fellegekben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain ozmán vad népének, vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének. Folytathatnám, hiszen a himnusznak több mint a fele erről szól, kedves testvéreim. Énekeljük a himnuszt a londoni olimpián is 8-szor elhangzott, hiszem, hogy Isten kegyelméből a himnusz, a sportolóink teljesítményéből, de vajon belegondolunk-e ebbe, hogy ez egy bűnvaló ének? Annak az elismerése, hogy vétkeztek, és nem csak a vétkesek, külön-külön, egy-egy király, egy-egy nemes úr, egy-egy hadsereg, hanem az egész nép. Az egész nép el kellett szenvedje a tatárt, a törököt, és folytathatnánk tovább a sors tragédiákat, Kölcsey kora után is volt bőven, sajnos elég sok, nem csak egy ember, hanem az egész nép szenvedett. És igen, ártatlanokat és csecsemőket is megöltek. És keletre jött hordák, szűzlányokat bestelenítettek meg, akik ártatlanok voltak, hangsúlyozom. Hogy van ez? Látjuk, hogy nem csak Izrael éri és érte ilyen ítélet és ilyen büntetés, hanem bennünket is. És azt gondolom, hogy amikor keresztényként ebben a ateista társadalomban szenvednünk kell, akkor ugyanez történik. Ugyanúgy el kell szenvednünk azt, hogyha más ember vétkezik. Ugyanúgy el kell szenvednünk azt, hogyha sok csaló van, és megszigorítják kőkeményen a törvényeket. Ugyanúgy nekünk is be kell tartani. Hogy lehetséges ez, kedves testvéreim? Igazságos ez? Az igaz is szenved a bűnökért? Olyan bűnökért, amelyeket el sem követett? Erre a súlyos kérdésre, ami egyébként az emberiség egyik örök kérdése, két válasz is adható, mivel egy eldöntendő kérdés. Az egyik válasz úgy hangzik, hogy nem, ez nem igazságos. Ez a válasz egy kicsit az Isten hatalmát, bölcsességét, mindenhatóságát, igazságosságát vonja kétségbe, és azt mondja, hogy nem igazságos. Nem igazságos, mondja ez az álláspont, mert mindenki egyénileg felelős a saját bűneiért. Tehát nem büntethetek meg mást az általa el nem követett vétekért. Látnunk kell és tudnunk kell, hogy aki ezt mondja, hogy nem igazságos, az mindig egy idegen szóval individualista, magyarítva, én központú szempontból mondja ezt. Csak én számítok. Csak az egyén számít. Különálló lények vagyunk. Nincs közünk egymáshoz. Ha valaki vétkezik, hát szenvedjen. Ha valaki bűnt követel, menjen a bíróságra, menjen a börtönbe. Ez annyira természetes ma már. Igen, hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy igen, Isten ítélje meg külön-külön, egyénenként az embereket. És csak arra adjon háborút Izraelben is, akik bálványimádóak voltak. Akik viszont nem, azok éljenek jólétbe. Tudjuk, nem így történt. A másik válasz talán előrébb visz bennünket, és ebben a válaszban, az igen válaszban nevezetesen az, hogy akármilyen furcsa, ez igazságos. Benne van az, hogy egyrészről elismerjük Istennek a hatalmát. Elismerjük azt, hogy ő sokkal bölcsebb nálunk, és ami mi botrányosnak érzünk, és igazságtalannak, akár egy katasztrófát, vagy bármi ilyen dolgot, amiért felelőssé tesszük, ő mégis az emberi észnek ellentmondó módon ugyan, de igazságosan cselekszi. A másik szempont, ami miatt azt kell mondjuk, hogy igen, igazságos, mert ezt egy olyan szempontból mondjuk, amely nem az egyéni embernek a szempontja, nem azért az emberi, aki körbe van véve fallal, és csak én létezek, a másik is egy kis várban él, a harmadik is, a negyedik is, hanem egy olyan embernek és egy olyan közösségnek a válasza az igen, amely tudja, hogy nem csak a saját életemért vagyok felelős, mindenki hordozza a közösség áldásait, és mindenki hordozza a közösségnek a terheit is. És ebben nagy a kereszténység. És ebben tudunk mi is nagyok lenni, hogyha azt tudjuk mondani, hogy igen, igen, én vállalom azt is, amiért nem vagyok felelős, de mivel tagja vagyok egy közösségnek, én hordozom ezt. Ország szinten nagyon sokan elhagyják hazánkat az egyéni jobb megélhetés és boldogulás céljából, és ez teljesen megérthető, hiszen esetleg más helyen ugyanazért a munkáért ötször annyi keresetet kaphat valaki. Azonban a mai napon beszéltem egy fiatalemberrel, aki egy évet volt Angliába, és nagyon unszolták, hogy maradj kint. Maradjál kint, hát hazamész, hát oda, nem fogsz keresni semmit, nem lesz egzisztenciád. Semmiben nézik a munkádat. Itt lenne munkád, nem is egy, több is. Otthon lenne? Nem. És ez az illető mégis úgy döntött, hogy hazajön. Azért a válasz nagyon egyszerű, és egyáltalán nem logikus. Azért, mert úgy érzi, hogy itt van a helye. Neki ez a családja, ez az ország, ez a közössége. És ezzel a döntésével tulajdonképpen vállalja a sorsközösséget az ország többi lakójával, így is mondhatnám. Ez egy kicsike kis döntés volt. Lehet, hogy senki nem tud róla rajtunk kívül, meg akinek még esetleg elmondta. De tudnunk kell, hogy lehet, hogy kicsi, és nem mondják be a híradóba, de annál nagyobb dolog. Mert vállalja a sorsközösséget, az ő gyökereihez hűséges marad. Mert hát azt is elmondta, hogy ott mindig idegen lenne. Lehet, hogy egyénileg az élete szép, jó és gazdag lenne, de elvesztené a közösségét. És ez sokkal fontosabb az ő, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára. Sokkal fontosabb tagja lenni, és vállalni, és hordozni a sorsközösséget, azoknak az embereknek a sorsközösségét, akikkel együtt élünk. Igen, ezért igazságos az Isten. Mert ha akarjuk, ha nem, vállalni kell a közösséget az emberekkel, még akkor is, ha a büntetés jön éppen. Sorsközösségben vagyunk. De hogy jobban megértsük, gondoljuk végig, hogy mi lenne, ha a család egyik tagja azt mondaná, hogy mától én csak magamra főzök. Hogyha eddig vettem 75 deka húst, akkor én most már csak 20 dekát fogok venni, és az csak magamnak, a többi meg csináljon, amit akar. Mit szólnánk ahhoz, hogy a család egyik tagja azt mondaná, hogy mától csak magamra mosok. Mindenki mosson magára. Mit szólnánk akkor, hogyha a család egyik tagja azt mondaná, hogy én a saját keresetemet megtartom magamnak, ti csináljátok, amit akartok. Mi lenne így egy közösséggel, az alapvető sejtjével a társadalomnak? Nem hiába említettem ezt példaként, mert ez eszenciális, lényeges. És ugyanez van, kedves testvéreim, a többi nagyobb közösségeinkkel is. Ha nem vállaljuk egymás terheit, akkor megszűnünk közösség lenni, és lehet, hogy nem is hordozzuk el a büntetést, de az áldásait is, a közösség áldásait is elveszítjük. Jézus Krisztus helyre akarja állítani mindazt, amit az ember az önzésében elront. És igen, Jézus példát mutatott, és azt mondta, hogy igen, én minden büntetést elhordozok. Ő büntelen volt teljesen, neki nem kellett volna. Maradhatott volna Isten jobbján, nem kellett volna karácsonykor megszületnie. Mégis példát mutatott, és azt mondta, hogy én az élő fa, én elhordozom az Isten haragjának lángját. És igenis égjek el és pusztuljak el. És ezzel mutat példát Jézus mindannyiunknak abban, hogy vállaljuk a sors közösséget, vállaljuk a szigorú büntetést, mert ezzel hihetetlen módon megerősödik a család, a gyülekezet, megerősödik az országunk is. Már az ősbűnnek az egyik jellemzője egyébként az, hogy volt ott egy házaspár, és amikor jött a baj, nem vállalták a sors közösséget. Mert mit mondott Ádám? Sok minden rosszat el lehet mondani Éváról, de Ádámról legalább annyit. Azt mondja, hogy amikor az Isten felelősségre vonja, hogy miért tetted, az asszony, akit mellém adtál. Nem én vagyok a felelős. Engem ne is büntessél, az asszony büntest. Már elszigeteli önmagát, már kilép a közösségből, már nem hordozza a sors közösséget azzal a valakivel, akit Isten mellé adott. Azért, hogy neki jó legyen és boldog legyen. Ez az ősbűnnek tehát az egyik szelete, amelyben úgy érzem, hogy egyre inkább belesüllyedünk, és egyre inkább súlytalanná válnak azok a fogalmak, amelyek arról szólnak, hogy mondj le önmagadról egy kicsit, áldozzál a közösségért, hozzál áldozatot a másik emberért, akár kicsi dolgokra gondoljunk. Nem kell nagy dolgokra, senki nem vár el tőlünk olyan áldozatot, amit Jézus Krisztus elkövetett. Nem kell meghalnunk senkiért. Nem kell szétosztanunk a vagyonunkat, még ezt is mondom, kedves testvérek, hanem pici dolgokban kéne elindulnunk. És hiszem, hogy ez a gyülekezet is azért lehet még együtt, mert sorsközösséget hordozunk, mert lehet, hogy sokan vagyunk, de mindegyiknek van valaki mellettünk, akinek talán meg tudjuk szorítani a kezét, és azt tudjuk mondani, hogy testvérem. Isten tehát nem örül, ha szenvedünk. Nem örül, de a bűn útjára tévedt embert nem fogja erőszakkal letéríteni, szólongatja, figyelmezteti, de ha az ember nem válaszol és nem fordul meg, akkor nem csak az egyéni ember, hanem akár egy közösség is hordoznia kell a szigorú büntetést. De talán ezeknek a szigorú büntetéseknek a nyomán tanuljuk meg egyre jobban értékelni azt, hogy van közösségünk, és sorsközösségben lehetünk, családunkban, gyülekezetünkben és nemzetünkben. Isten erősítsen meg mindannyiunkat ebben Jézus Krisztus által. Amen. Urunk Jézus Krisztus, eléd visszük minden vétkünket, mulasztásunkat, amelyeket tudva vagy tudatlanul követtünk el. Megbántottunk és megsebeztünk téged és embertársainkat. Ezért kérünk, irgalmazz nekünk és töröld el bűneinket, hiszen szeretsz bennünket, meghaltál értünk. Ajándékozz meg újra kegyelmeddel és őrizd meg bennünket, akiket halálod árán megváltottál. Istenünk, megvalljuk bűneinket, könyörülj rajtunk és újítsd meg bennünk megváltásod örömét. Megvalljuk előtted, hogy sokszor, sokféleképpen nem voltunk hűségesek. Istenünk, szívünk mélyéből kérünk téged, népünkért, bocsáss meg nekünk. A te nagy türelmed és végtelen szereteted nem szűnik meg bűneink és vétkeink miatt, mindig adsz lehetőséget és esélyt. Megvalljuk bűneinket, könyörülj rajtunk és újíts meg bennünk a te megváltásod örömét. Istenünk, úgy, amint vagyunk, állunk meg most a te színed előtt, kérjük bocsánatodat. Bűnösök vagyunk, mert nem keressük a másik emberrel a kapcsolatot, a megbékélés útját. Betegeket és szenvedőket hagytunk magukra. Gyakran nem törődtünk azokkal, akikkel kellett volna. Nem kértünk bocsánatot. Környezetünket nem őriztük meg a pusztulástól. Hallgass meg imádságunkat, bánkodunk bűneinkért, amelyeket ellened és egymás ellen elkövettünk. Segíts, hogy megtérjünk eltévejedésünkből, és új úton induljunk el. Téged akarunk szolgálni, amikor egymásnak szolgálunk. Kegyelmed erejével tisztíts meg bennünket. Könyörülj rajtunk, és újítsd meg bennünk megváltásod örömét. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.